Hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vessenek véget a megfélemlítésnek és megtorlásnak, inkább a párbeszéd, a diplomácia és a béke felé forduljanak. Erre szólította fel 14. Leó pápa a közel-keleti háború miatt Iránt és Izraelt. Az amerikai származású szentatya az általános audiencián beszélt erről, miközben együttérzését fejezte ki a közel-keleten élő keresztény közösségekkel. A nemzetközi rend a józanészen alapul, és az Egyesült Államok elnöke a józanész embere, amit az is bizonyít, ahogyan Donald Trump az Izrael és Irán közötti konfliktust is kezelte, jelentette ki Orbán Viktor Hágában a NATO csúcs találkozó második napja előtt. A miniszterelnök hangsúlyozta, az igazi fenyegetés Európára nézve nem a biztonság, hanem a versenyképesség elvesztése. A kormányfő arról is beszélt, hogy Oroszország nem jelent számottevő fenyegetést, a NATO sokkal erősebb, illetve hogyha az Európai Unió költségvetési szabályozását megváltoztatják, akkor el lehet érni, hogy a katonai szövetség tagállamai a GDP-jük 5%-át védelmi célokra fordítsák, ahogy abban megállapodtak. Azt is elmondta, hogy a NATO-nak semmi keresnivalója Ukrajnában, Ukrajna nem tagja a NATO-nak, ahogy Oroszország sem, az én dolgom, hogy ez úgy maradjon, ahogy van, fogalmazott. Donald Trump jelenléte mindent megváltoztatott az utóbbi évek NATO csúcs találkozóihoz képest, így Ukrajna támogatása helyett végre az Észak-Atlanti Szövetség védelmi képességeinek erősítése volt a fókuszban, közölte Szijjártó Péter Hágában. A külgazdasági és külügyminiszter kifejtette, az új amerikai elnök idei beiktatásával minden megváltozott, már nyugodtan mindenki használhat olyan szavakat, mint béke, tűzszünet, béketárgyalás, ezért a korábbiakkal ellentétben mostanra nem jár azonnali nyilvános megszégyenítés. Hozzátette, az elfogadott zárónyilatkozat mindössze 8 oldal, tehát szokatlanul rövid, de mégis többet mond, és mégis jobb, mint az előző. Véget ért a hágai NATO tagállamok vezetőinek gyűlése. A résztvevők megegyeztek arról, hogy a következő 10 évben, 2035-ig a GDP-jük 5%-át költik majd védelemre. Erről egy közösen kiadott nyilatkozatban is írtak, melyben arról szóltak, a megállapodás célja, hogy a NATO rendelkezzen az elrettentéshez és védekezéshez szükséges erőkkel, képességekkel, erőforrásokkal, infrastruktúrával, hadrafoghatósággal és ellenálló képességgel. Kapu Tibor magyar űrhajós reggel az Axiom 4 küldetés tagjaként elindult a nemzetközi űrállomása a NASA floridai Kennedy űrközpontjából. A küldetés 4 fős legénysége a SpaceX Crew Dragon nevű űrhajója fedélzetén emelkedett a magasba egy Falcon 9-es hordozórakéta segítségével. A küldetés parancsnok az amerikai Peggy Whitson, a legénység tagja még egy indiai pilóta és egy lengyel küldetés specialista. A 4 űrhajós a tervek szerint 14 napot tölt a nemzetközi űrállomáson, ahol mintegy 60 tudományos kísérletet és kutatást végeznek el. Dokkolásuk majd délelőtt lesz várhatóan. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalos látogatást tett Pekingben, ahol 3 kiemelt gazdaságpolitikai egyeztetésre is sor került, a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, az Ipari és Információtechnológiai Minisztérium, valamint a Kínai Pénzügyminisztérium vezetőivel. Határozott képtelenség miatt Karácsony Gergely főpolgármester elnapolta a fővárosi közgyűlés ülését. Karácsony Gergely, miután a Fidesz-KDNP, illetve a TISZA fővárosi frakciói sem jelentek meg az ülésen, megállapította, hogy nem határozott képes a közgyűlés, ugyanis a 33-ból 20 képviselő nem érkezett meg. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy július 1-től jövő 2-től a fővárosnak nincs költségvetése, és a testület a nyári szünet előtti utolsó tervezett rendes ülésén szavazott volna, és kellett volna, hogy döntéseket hozzon az ügyben. Karácsony Gergely hétfőn 18 órára rendkívüli ülést hívott össze. Több mint 4000 gyerek nyaralhat a Katolikus Karitász balatonakali táborában, mondta el Zagyva Rihárd, aki jelezte, országosan mintegy 4000 gyermek nyaralását biztosítják. A szervezet országos igazgatója a Vár a nyár program megnyitóján közölte, az augusztus végéig tartó tábor mellett egyházmegyei és plébániai karitász csoportok bentlakásos, illetve napközis táborokat is rendeznek országszerte. A karitász táboraiban több mint 100 határon túli fiatal is részt vesz. Balatonakaliban csak nem 50 millió forint értékben hajtottak végre fejlesztéseket az idei nyárra saját forrásból. Rendezvényükön részt vett Klaus Höhn, a Caritas németországi jószolgálati nagykövete is, aki 2 millió forintos támogatást adott át. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, de a csütörtök esti órákban felhősödés kezdődik, és megnövekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, a szél napközben mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 15-17, délutánra aztán 33-35 fok körül alakul. A harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig meghosszabbították, marad még az extrém meleg. Híreinket hallották.
So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Folytatjuk az egri püspökök történetének bemutatását. Az előző adásban, aki követ minket, talán emlékszik rá, hogy második Kilit püspökkel fejeztük be. Nagyjából az 1235-40 körül járunk, tehát ezekben az években, és azzal zártam a beszélgetést, hogy itt azért egy óriási pusztítás következik be az országban, még pedig ugye az 1241-42-es tatárjárás, amely minden bizonnyal az ő egri püspökségére is hatott. Hogy mi történt, hogy a hatott az egri egyházmegyére ez az egész dúlás az országban, erről is fogunk többek között beszélgetni a mai adásban Buda Péter atya teológiai tanárral, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szóval ugye meghalt második András új király, ugye negyedik Béla, a hatodik évre rá megtörténik az, amire nem igazán számított, gondolom, még a királysága legelején, hogy neki egy tatár vész ezzel is meg kell küzdenie, már pedig bejött a tatár az ország, hódítani, rabolni. Ez egyáltalán ugye most nem tudom, hogy egy nagyobb kontextusba helyezve, tehát hogy az ország sorsát nézzük, és nyilván ebből az egri egyházmegyét hogyan vagy miként érintette ez.
Hát nyilván negyedik Béla leginkább arra számított, hogy az apja után maradt itt-ott kaotikus viszonyokat próbálja helyreállítani, és éppen ezért nagyon markánsan és kemény kézzel kezdett el uralkodni, amivel magára haragította eléggé az országnak a főrendjeit, és ehhez jött még pluszba, hogy egy ilyen kiélezett helyzetben egy idegen ellenség, méghozzá egy olyan idegen ellenség, aki kiszámíthatatlan volt, mert tudjuk azt, hogy Magyar Királyság mindig veszélyek között élt, tehát azért a körülöttünk lévő népek rendszeresen bebecsaptak az országba, tehát akár nyugatról, a német-római császárság területéről, akár a lengyelek részéről mindig voltak ilyenek, de ez most egy egészen új dolog volt, tehát ami nagyon váratlanul érte, mondhatjuk azt, hogy egész Európát, mert tudni kell, hogy a tatárjárás nem csak a Magyarországot érintette, hanem a tatároknak egy másik serege az Lengyelország Szilézia felé tört előre. Tehát mondhatjuk azt, hogy egy akkora fronton indult meg a támadás a keresztény Európa ellen, mint amire a középkori Európa egyáltalán nem volt fölkészülve. Sőt, hogyha történelmi távlatokkal nézzük, ekkora széles frontszakaszon legközelebb majd a Barbarossa hadművelet lesz, amikor a náci Németország megtámadja a Szovjetuniót. Tehát egy döbbenetes. Persze nyilvánvaló, hogy kisebb seregekkel, nem olyanokkal, mint a második világháborúban, mert hát a népesség is sokkal alacsonyabb volt ebben az időben. Ráadásul egy teljesen kiszámíthatatlan ellenség, akinek a harcmodorára sem voltunk fölkészülve. A pusztításról azonban érkeztek hírek, hiszen többek között Julianus barát a második útja révén már tudott beszámolni arról, hogy a tatárok után tényleg semmi sem marad. Ilyen, tehát mongolokról kellene beszélni, csak hát a magyar nyelvben a tatár szó terjedt el, úgyhogy a tatárokat mondjuk továbbra is, meg tatárjárásnak hívjuk, pedig hát a tatárok az a különböző mongol törzseknek az egyike volt. Tehát a tatárok, a najmanok, a keraitok és így tovább. Tehát a mongol támadással a magyarság nem volt valójában fölkészülve. Ráadásul még egy újabb belpolitikai probléma is volt az országban, és pedig az, hogy negyedik Béla pontosan a tatárokkal való konfliktusra készülve beengedi a tatárok elől menekülő kunokat az országba, amely hát jó ötletnek tűnt, csak az volt a probléma, hogy akkora kulturális különbség volt már a magyarok és a kunok között, ami óhatatlanul konfliktusokhoz vezetett. Tehát, hogyha néhány száz évvel ezelőtt történik meg, akkor ez nem következett volna be, mert a magyarok is egy ilyen vándorló lovas nép voltak, mint amilyenek a kunok, csak közben a magyarok már mondhatjuk így, hogy az európai letelepült életmódhoz szoktak hozzá, városaik voltak, és akkor megjelenik most egy ilyen nomád törzsszövetség, akik viszont nem ismerik ezeket a határokat, hogy nekik meddig lehet menni. Hát itt van a gyönyörű búzamező, az őzikék is kijönnek az erdőből legelni, hát ők is neki eresztették az állataikat, tehát ez így nehéz volt, tehát ez még inkább nehézé tette az ország helyzetét, és ilyen körülmények között kellett szembeszállni a tatárokkal. Mindezek ellenére negyedik Béla azt kell mondani, hogy egy ütőképes hadsereget tudott azért összeverbuválni, tehát a Muhi ütközet, a Muhi csata nem volt azért annyira egyértelmű. Már olyan szempontból, hogy ott nekünk vereséget kell szenvedni. Tehát a mongolok itt most egy nagyon szervezett hadsereggel találták szembe magukat, és a magyar seregek vitézül is harcoltak, de hát végül is vereséget szenvedtek, és akkor következik, hogy akkor a király elmenekül, de bennünket az érdekel, hogy mi történik második Kilit püspökkel.
Meg az egri egyházmegyével.
Már csak azért is, mert hogy a tatároknak a bejövetele, az pontosan, hogy a Halis felül érkeztek, Galícia felül, pontosan az egri egyházmegye területén húzott keresztül a főcsapás. Okay. Tehát ez biztos, hogy éppen ezért az egri egyházmegye nagyon komoly károkat szenvedett, de túl sok följegyzésünk nincsen róla. Tehát először is magáról a püspökről, Kilitről sincs semmiféle információnk konkrétan, hogy vele mi történt ebben az időben. Sem tudjuk, hogy részt vette a muhi ütközetben, ahol főpapok közül is többen jelen voltak, sőt, ugye néhányan, mint például a kalocsai érsek, Ugrin vagy a győri püspök meg is haltak a csatában. Kilitről nem tudunk semmit. Egyes történészek úgy gondolják, hogy valószínű, hogy ő is a királlyal, IV. Bélával menekül egészen Horvátországig, illetve Dalmáciáig, de írásbeli említés erről nincsen. Igaz, hogy van egy följegyzés, amely felsorolja a IV. Béla kíséretében tartózkodó püspököket, megvan említve a zágrábi, a váci és a pécsi püspök is, az egri azonban nem szerepel, de a szöveg így ér véget, hogy és más püspökök. Uh-huh. Tehát lehetséges, hogy ott volt, de nem tudjuk bizonyosan megállapítani. Ami viszont érdekes, hogy utána, amikor véget ér a tatárjárás, akkor ő visszatér természetesen az egri egyházmegyébe, és azt tapasztalja, hogy Eger teljesen föl van dúlva. Egyébként Egerrel kapcsolatban a Rogérius mester, aki leírja az ország pusztulását eléggé apokaliptikus hangnemben, tehát úgy, hogy ezzel Magyarország meg is semmisült, magyar királyságnak vége. Megemlíti Egert is, hogy itt is pusztítottak a tatárok, viszont Ostromról nem tesz említést. Ez azt valószínűsítheti, hogy Egerben ekkor még tulajdonképpen erőd, vár nem létezett. Nyilván a város, aminek része volt a mostani Várdomb is, az valamilyen fallal körül volt véve, és erről be is számol Rogérius, hogy a város védelmére összegyűlteket a tatárok lemészárolták, a várost pedig elpusztították, de arról, hogy itt ostrom lett volna, úgy, mint ahogy mondjuk Esztergom esetében, amit szintén leír Rogérius, ott a Várdomb az akkor már, ugye, ott az vár volt, uh-huh. Tehát erődítmény. Itt viszont pontosan majd talán a tatárjárás lesz az, ami előmozdítja azt, hogy megerősítsék a városnak ezt a kimagasló részét, ami az Eger patakon túl található, mely egyébként a püspökségnek a központja. Tehát ami itt volt, az mind elpusztult. Sajnos elpusztult az egri püspökségnek a levéltára is. Tehát azok az oklevelek, amelyeket korábban az egri püspökök őriztek, amelyek nagy fontossággal bírtak, hiszen ezek az oklevelek bizonyították azt, hogy milyen birtokokkal, kiváltságokkal, vámkedvezményekkel, vagy bármivel rendelkeztek az egri püspökök, vagy a káptalan, vagy az egyházmegye különböző részei, azok is mind-mind megsemmisültek. Nyilván azokat nem rabolták el a tatárok, azt egyszerűen földgyújtották. Ami értékes volt, anyagi érték, azokat viszont elrabolták. Hát
természetesen nekik nem a papírra, illetve a dokumentációra volt szükségük. Ugye az egri várral kapcsolatban, mint ahogy oly sok magyarországi vár mellett, hogyha elmegy az ember, meglátogatja, azért látja ugye kiírva azt, ugye, hogy épült ugye a 13. században, hiszen ugye a tatárjárás után indult el egy nagy várépítés. Jól emlékszem, ugye ez az egri várnál is, én ha jól emlékszem, itt is ki van írva a várfar, tehát hogy a 1200, nem tudom, 40-es, 50-es évektől biztos, hogy elkezdődött, tehát valami volt ott, de az a formája az egri várnak, amit most látunk, nyilván kibővítve, építve, stb. Az, tehát hogy gyakorlatilag legyünk rá büszkék, mert majdnem 800 éve állnak azok a kövek bizonyos helyeken, szerintem még eredetében.
Igen, tehát Kilitre, második Kilitre várt a feladat, hogy valamit itt
újjáalkosson,
így van. És éppen ezért eléggé, hát érdekes az, hogy a későbbi oklevelek úgy mutatják őt be, mint egy erőskezű és talán kicsit autokrata egyházfőt, aki még a saját papjait is sanyargatja olyan módon, hogy a nekik járó tized részeket is saját maga számára foglalja le. Most persze, amikor ezeket halljuk, és ezekre vannak oklevelek, mert például az egyházmegyének a papjai jelentik föl negyedik Ince pápánál. Tehát az egyházmegye papjai följelentik a saját püspöküket a pápánál, azért, hogy nem adja oda nekik a tizedből a nekik járó részt.
De most ez a tized visszatartás, ez nem harácsolás miatt volt, hanem az újjáépítés miatt?
Gondolom én, ugye ez nem derül ki a levélváltásból, hogy miért is, tehát a püspöknek az indokai nem derülnek ki, uh-huh. Csak a papoknak, a lelkészeknek a panasza, hogy ők sokkal kevesebbel tudnak gazdálkodni, mint korábban, és ugye ráadásul nehéz körülmények között, mert hát azért itt nem csak a Egerről van szó, hanem gyakorlatilag az egész egri egyházmegyében óriási pusztítás történt, tehát itt falvak tűntek el a föld színéről, embereknek az ezrei pusztultak el. Azok az emberek, akik művelték a földet, akik egyébként is az adót meg a tizedet is fizették volna, ha éltek volna. Tehát eleve lecsökkent nyilván a bevétel ezek miatt, és még ez a kis bevételből is, ugye a nekik járó részt nem kapták meg a papok, de föltételezhetjük azt is, hogy amúgy itt az előbb említetted, hogy talán pont azért próbált Kilit egyre nagyobb összegekre szert tenni, hogy a püspöki székhelyét megerősítse, tehát hogy itt az újjáépítés tényleg itt kezdhesse el. Thank you. lényeg az, hogy a pápa egy Márton nevű szubdiákonust küld, hogy intézzék el az ügyet.
Hogy vizsgálják a panaszokat.
Így van, és 3 hónap leforgása alatt intézzék el, hogy tényleg megkapják a papok a nekik járó részt, tehát az azt jelenti, hogy a 10-ből az 1/4 részt azt megkapják a személyi szükségleteikre, a másik 1/4 részt a templom fenntartására, és csak a maradékot kelljen beküldeni az egyházmegye központjába. Viszont azt is előírják számukra ebben a rendezésben, hogy a püspöknek járó részt azt viszont ezüstben és aranyban, tehát pénzben kell befizetni, tehát a tizedet, hogyha ők ott a területen, terményben is fogadták el, a püspök számára már pénzben kell továbbítaniuk. Ugye ezt láthattuk már az Aranybulla környékén is, hogy ez probléma volt, hogy a pénzforgalom egyre inkább előtérbe kerül a természetbeli dézsmával szemben. Ugyanakkor a pápa elrendeli azt is, hogy a püspökök ne zaklassák a papjaikat, mert hogyha ezt továbbra is teszik, és itt most ugye Kiritre is gondolni kell, akkor a pápa még az exkommunikációt, tehát a kiátkozást, a felfüggesztést is kilátásba helyezi velük szemben.
Igen, tehát ugye exkommunikáció, akkor ez a kiátkozás, illetve az interdiktum.
Hát most itt kimondottan a püspökökről van szó, tehát hogyha a püspökök
zaklatják
a papjaikat, tehát a papoknak nem adják meg a nekik járó részt, ugye ami azt jelenti, hogy a lelkipásztorkodást akadályozzák ezzel. Tehát ha papoknak nincs biztosítva a megélhetése, ami egyébként az egyházmegye részéről járna nekik a dézsmából, akkor az a lelkipásztorkodást akadályozza, ami viszont nem az egyháznak az érdeke. És akkor ilyen esetben akár még a püspököt is hajlandó leváltani a pápa. Mert hogy fontosabb a lelki pásztorkodásnak az ügye, mint egy püspöknek a személye.
Igen, ugye a Sugárféle könyvben azt olvasom, hogy ugye interdiktumot, illetve, tehát mind a kettőt, interdiktumot, tehát ugye az, akik...
Nem, az az exkommunikáció, az interdiktum az pedig az, amikor megszüntetik az egyházi szolgáltatásokat.
Értem. Tehát mind a kettőt illatba veteti akkor, hogyha további panaszokat
tapasztal. Igen, ezek annyira számunkra annyira különleges és szokatlan fogalmak. A középkorban ez nagyon gyakori volt, és ezek a kiátkozások...
Hát az interdiktumot hallottuk már, de az exkommunikációt ilyen formában nem.
Az egyházból való kiközösítés. Hát majd fogunk vele találkozni még izgalmasabb helyzetekben is, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy a pápa exkommunikál valakit, hanem megtörténhet fordítva is. Jó, de ezt majd a...
Ez majd, amikor oda kerülünk akkor a konkrét esethez, akkor...
Nem sokára lesz már néhány évtized.
Jó, tehát gyakorlatilag a panaszt kivizsgálják, a második kilit, akkor most ezt csúnya szóval mondom, megkapja az ennyi, de akkor innentől fogva, akkor aki, tehát a papjainak átadja azt a tizedet, ami jár nekik, most az a pénz, amit ugye végül is, amiből meg ő gazdálkodhat, az mondjuk elegendő volt arra, hogy itt akkor újjászervezzen, újjáépítsen a pusztítások után?
Bizonyára igen, ezt sajnos oklevelekkel nem tudjuk bizonyítani, följegyzés erről nem nagyon maradt, de biztos, hogy elindult az újjáépítés.
A tatárjáráson túl lépve, ugye, hogyha már az újjáépítéseken túl vagyunk, azért szűkítsük tovább az Egri Egyházmegyei tevékenységre a kört. Tehát, ahogy a korábbi püspököknél is megbeszéltük, azért itt voltak fejlesztések, szervezések, bíráskodások, stb. Ezekkel kapcsolatban második élétről milyen feljegyzések maradtak ránk.
Most még az az érdekes, hogy van egy okleveles említés, hogy az egyik szabadosának, Sámuelnek egyházi nemességet adományozott. Most ez egy érdekes dolog, hogy a nemességet azt a király adományozza. Igen, de az egyházon belül is megtörténhetnek ilyen dolgok, hogy az egyházban a püspökök egy ilyen, talán egy csökkent minőségű nemességet adományoznak, ami nem ér föl a polgári nemességgel, viszont az egyházmegye birtokából kap valami részt, tehát itt is megtörténik a feudális rendszernek az alapvető jelensége, hogy kap egy birtokot, és ennek fejében neki szolgálatot kell teljesíteni a püspök körül. Tehát az azt jelenti, hogy például a püspöknek a hadseregébe kell megfelelő számú katonát küldeni, hogyha a püspöknek arra szüksége van, akár az egyházmegye védelmében, vagy az egyház megye birtokainak védelmében, mert ne felejtsük el, hogy itt azért kisebb konfliktusok mindig voltak az országban az egyes nemesek között is, tehát egy-egy faluért összecsaptak egymással. Tehát, hogyha egy egyházmegyének a birtokában lévő falut egy világi úr megtámadott, akkor a püspök a maga hadseregével oda is csaphatott, annak rendje is mondja szerint. Ilyen alkalmakkor voltak szükségek ezekre az egyházmegyei püspöki hadseregekre. Illetve hát nekik is teljesíteniük kellett a király felé a kötelességüket az ország megvédése érdekében. Most egy ilyen szabados, akit ugye Sámuelnek hívtak.
A szabados, az mit jelent?
Ez az a szolga, tehát aki hát most jelen esetben ez egy egyházi szolgálatban álló, világi értelemben véve nemtelen, azonban az egyházban mégis nemesi rangot kapott személy.
És akkor egy ilyen személynek a fiának is adott. Tehát a Szibén is egy ilyen szabados volt, tehát egy egyházi által nemességgel felruházott, és az ő fiának, Sámuelnek adományozott. Tehát most ez a fajta egyház által adományozott nemesség, ezt akkor úgy is értelmezhetjük, mint mondjuk egy ugye a civil életben adományozott, tehát mint a hűbéri rendszer, hogy birtokot kaptam, tehát ezért nekem cserében harcolnom kell.
De ő csak a püspökének.
Csak a püspökért tartozott számadásra, de ha a püspök úgy rendelkezett, hogy jó, megyünk a királynak is segíteni, akkor jössz velem. Tehát úgy magyarra lefordítva, vagy mai nyelvezettel élve akkor. Jó, tehát adott egy ilyen szabados címet egy így embernek van. Erről tudunk, erről oklevél tanúskodik. Voltak-e más?
Az az érdekes még, hogy ez a Sámuel azonban gonosz útra tért, mert hogy a tatárjárásban elpusztult okleveleket, azokat igyekeztek megújítani, és végül ez a Sámuel volt az, aki sajnos ezeket az okleveleket megsemmisítette, elégette azokat. Igazából az nem derül ki, hogy mi volt a célja, és utána el is menekült Ruténiába, tehát elhagyta az országot, nem elmenekült. Hogy milyen konfliktus alakult ki, tehát végül is, hogy mi volt a probléma, aztán kilit meg közötte, arról már nincsen adatunk, csak annyi, hogy valami probléma volt, és így állt bosszút, hogy megsemmisítette az egyházmegyének a megújított okleveleit. Ezt majd újra kell indítani.
Hát lehetséges, hogy mondjuk ezt, tehát nem biztos, hogy ez az ő akaratával egyezett, ez a szabadosság címadás. Például lehet, hogy ő neki nem ez volt a terve, hát lehet, hogy az apja, tehát hogy itt lehetne mesét.
Ebben fölösleg is bele, mert nem tudunk semmit róla, csak ezeket a tényeket, ami fönnmaradt.
Van-e még valami életében? Itt,
igazából mások mindent nem tudunk róla.
Egri püspökként hunyt el, tehát ő már nem ment innen tovább más tisztségbe?
Nem. Ő egri püspökként halt meg. A halálával kapcsolatban vannak azért kételyek, hogy most igazából mikor is halt meg. Van olyan, aki már 1243-ra teszi az ő halálának az évét, de ez biztos, hogy nem így történt, mert 1245 decemberében még szerepel királyi oklevélben a neve, mint egri püspök.
Igen.
Tehát az azt jelenti, hogy akkor még ő volt.
Meg hát a panasz is még 45-ös, nem?
Igen,
nem 45-ből van. Tehát 43-ban még biztos, hogy élt, a 45-ben panasz érkezett.
Igen, de ez még ez a panasz, ez még az év elejéről volt, és a legutolsó adat, ugye ez a decemberi, ez egy királyi oklevélben van, tehát még 1245 decemberében is ő volt az egri püspök, és hát valamikor ekkor, vagy december végén, vagy a következő évnek az elején történt meg az ő halála. Van olyan is, aki azt feltételező, hogy esetleg Esztergomban halt meg, de erre nincsen semmilyen forrásunk.
És akkor elérkeztünk a sematizmus alapján az 21. egri püspökhöz, Lamperthez, aki hát akkor gyakorlatilag 1246-ban már püspök volt, tehát az az év már biztos,
igen,
hogy ő püspök volt. Honnan érkezett ki ő, származása?
Hát igazából a származásával kapcsolatban nem sok mindent tudunk, talán a Hont-Pázmány nemzetséghez tartozott. Ilyen többszöri okleveles utalások alapján, vagy ilyen egymásra utaló oklevelek alapján lehet ezt gondolni, hogy a Hont-Pázmány nemzetséghez tartozott, annak is a csalomjai ágának, a kis csalomjai ágából. De ezt nem tudjuk bizonyosan megállapítani. A történészek egy része, mondom, különböző más oklevel, későbbi oklevelek alapján következtetnek vissza erre, de valójában nem tudjuk, hát egészen biztosan, hogy honnan is származik.
Az egri püspöksége, vagy egyáltalán tényleg az ő egyházi pályafutása, az, hogy ő püspök lett, az egri püspökség előtt valahol magasabb tisztségben tanulmányaira vonatkozó források vannak-e?
Őróla nincsenek, de az biztos, a későbbiekből kiderül, hogy azért az egyházjogban egészen biztosan jártas volt, vagy a jogi dolgokban. De az is egyértelmű, hogy 1246-ban az év elején még mint választott egri püspök szerepel, és utána nem sokára már mint egri püspök, tehát elég gyorsan megkapta a kinevezését, és utána hosszú éveken keresztül vezeti majd az egyházmegyét.
A hosszú évek alatt mit éltünk?
Hát évtizedeket.
Évtizedek, majdnem 3 évtizedig, igen, volt ő itt Egerben. Tehát 1246 Lampert az egri püspök. Ugye nála már mondjuk neki tatárjárás nem kellett átélnie, azért még javában zajlanak az országban a felújítások, újjászervezések. Meg hát ugye bent vannak még a kunok. Eger környékén nem voltak kunok.
Eger környékén nem, viszont az egri egyházmegyében bőségesen, ugyanis a kunoknak egy jelentős részét a Tiszántúlon telepítették le, ami az akkori egri egyházmegyének a déli része volt. Tehát egyébként most is még a jelenlegi egri egyházmegyében is a nagykunságnak egy jó része az hozzánk tartozik, igen, a jelenlegi egri egyházmegyéhez, és abban az időben is így volt. És érdekes az, hogy a kunoknak a térítését, mert hogy ezeket meg kell téríteni. Uh-huh. Negyedik Béla először a johannitákra bízza, majd utána leginkább a domonkosokat bízza meg a térítéssel, de azt mutatják azért az adatok, hogy nem túlságosan sikeresen megy ez a dolog, tehát nagyon lassan halad a kunoknak a térítése. Érdekes az, hogy nem Lampert kapta meg, mert hogy az lett volna logikus, hogyha Lampert meg kellett volna ezt a térítést folytatni, de majd látni fogjuk, hogy még az utódjának is lesznek ezzel gondjai a betelepített kunokkal.
Tulajdonképpen ugye a fő cél az, hogy kikeresztelkedni őket, meg hát nyilván megtanítani a civilizált együttélésre.
Igen.
Körülbelül.
Igen.
Jó, tehát ide kerül itt most ezek a fajta, most úgy mondom, hogy alaptevékenységei, amik ugye általában elődeinek is megvoltak, tehát egyházszervezésben, adományozásban, szabados cím adásban volt ennek ilyen.
Hát ami érdekes, hogy küzdenie kell az egyházi birtokokért, mert hogy már találkozhattunk azzal, hogy korábban is ugye Cserépfalu az egri püspöké volt, de most megint azt látjuk, hogy neki vissza kell szerezni Cserépfalut, ami azt jelenti, hogy a tatárjárásnak és az azt követő kaotikus viszonyokban ugye mindenki igyekezett amennyit bírt megmarkolni és összegyűjteni magának. Így aztán csomó olyan egyházmegyei terület, meg birtok, amit az egri püspök éppenséggel nem tudott megvédeni, azok civileknek, laikusoknak a kezébe kerültek, és éppen ezért neki nagyon sokat kellett küzdeni azért, hogy ezeket a birtokokat, ami az egri egyházmegyét, meg a káptalant illették meg, ezeket visszaszerezze. Tehát például 1248-as adománylevél bizonyítja azt, hogy 17 helység, közte egy nagyobbak is, mint Eperjes vagy Sáros, tizedei a király elcseréli, és akkor így aztán megkapja azt a Cserépfalut, amit egyébként már, ez egy cserépvállalja, ez a vidék itt a Bükk alatt, ami korábban már egyébként is ide tartozott, illetve hát más ilyen helyek is voltak a Tisza környékén is, olyan települések, például Csege, ugye a mai Tisza Csege, különböző halastavak a Tisza mentén, amelyeket a püspöknek vissza kellett szerezni azoktól a birtokosoktól, akik éppen a sajátjuknak akarták ezt vallani. És akkor ennek az egésznek a csúcsa, amikor sikerül elintézni a királlyal azt, hogy az egyházmegye számára az elpusztult okleveleket ugye megújítsák. Na most ez 1261-ben történik, amikor összegyűjtik a környékről a főnemeseket, nemeseket, azon kívül még várjobbágyokat is, akik estő alatt vallják azt, hogy mely területek, birtokok szerepeltek a korábbi oklevelekben. Tehát 1261-ben egy olyan oklevél megújítás történik, ugye visszamenve egészen a Szent Istváni alapító levélig, meg azok kiegészítője Szent László alatt, és így tovább, amelyek összeírják az Egri Egyház megyének az összes birtokát, az összes kiváltságát, az összes határleírását, tehát ez egy óriási munka volt, ehhez persze Esztergomból is jöttek, és Budáról is, ilyen a káptalan tagjai, hogy egyháziak, világiak közösen újra összeállítsák ezt az egész listát. Ez egy nagyon komoly dolog volt, mert hogy ugye ezzel lehetett az egyházmegye számára biztosítani azt, hogy a későbbiekben az egyházmegye az normálisan tudjon működni anyagilag. De nem csak anyagilag, hanem egyéb dolgokat is ez az oklevél kiállít. Tehát például ilyenek, hogy milyen kiváltságokat kapott a királytól az egri egyházmegye, tehát például a püspök választásnak a jogát is szépen szabályozza, hogy széküresedés esetén a király jelöl 3 jó erkölcsű, tudományokban, jogban jártas, megfelelő kort elért klerikust, akik közül majd az egri káptalan választja meg, hogy ki legyen a püspök. Tehát ugye ez a kánoni választás. Uh-huh. És utána ezt a király megerősítés fölterjeszti a pápának újabb megerősítésre, és hogyha megérkezik a pápai megerősítés, onnantól kezdve teljes jogú egri püspök, addig pedig választott püspökként vezeti az egyházmegyét. Illetve hát itt vannak ilyen dolgok is felsorolva, hogy melyek azok a termények, amelyekből jár a tized, a dézsma, tehát a gabonából, a borból, bárány, malac, kecske, gigda, és még a méhek után is tizedet kellett fizetni, és ennek is szépen előírták, hogy mely terményből jár a tized teljes része a püspöknek, melyből csak bizonyos része, és így tovább, és akkor a többi az pedig marad a helyi plébánosoknál. Aztán vannak ugye ezek a kisebb dolgok is, a kisebb dézsmák, amelyek a kevésbé jelentős mezőgazdasági termékekre vonatkoznak, mint a bab, borsó, köles, kender, illetve elő vannak írva, hogy kinek mennyi tyúkot, libát kell beszolgáltatni az egri püspöknek, tehát ilyen egészen apró...
Tehát a lejjebbi szintekig is,
igen. Tehát gyakorlatilag az egyház megye anyagi megélhetésének a teljes spektrumát felöleli ez az oklevél.
Oklevél összeírás. Ez olyan érdekes, igen, ez, hogy gabona, bor, bárány, kecskegida, malac, mi után, hogy például a szarvasmarhát ebben nem teszik bele.
Ezt nem tudom.
Meg miért a kecskegida? Tehát akkor az idős kecske, az nem?
Hát az a helyzet, hogy...
De most függetlenül kérdezem.
Azért kecskegida, meg azért malac.
Mert hogy a kicsike.
Mert hogy kicsiket. Tehát ha van 10, akkor abból egyet le kell adni. Uh-huh. És ugye nem a nagyot adják le, hanem a malacot adják le,
mert
a gidát adják
utána
le.
Utána majd még bőven.
És ugye a malacnál ott megvan az, hogy egyenléssel megvan a 10 malacka, vagy több is akár. A kecskénél nem, de hogyha ugye van, akinek van egy egész kecske nyája. Például itt szerepel még az is, hogy ugye a negyedik fiúnak a nevelése. De az is, hogy dézsbe kaptak egy aknát.
Ez az oklevél, ez egy nagyon bőtartalomra eresztett oklevél, hogy mit kell csinálni, mennyi dézsmát kell adni, stb. De ebben az adásban már ezt nem fogjuk tudni befejezni, úgyhogy a következő adásban folytatjuk.
Thank you. A mai adásban folytattuk második Kilit egri püspök történetét Budapéter atyával. A riporter Klész Beáta volt.
Ahol szikrázóan kék az égbolt, ahol szárnyalhat a szabad szél, ahol kéznyújtásra már a csillag, de csak annak, aki égig él. Ahol megverekszünk minden szóért, és már senkivel sem alkuszunk. Ugye jó barátom, jól emlékszem, nem is régen odaindultunk. Ma már neked is van címed, számod, mi már sinem vagyunk, azt hiszem. Ugye alattad is autó berreg, talán mindenkinek lesz ilyen. Ma már novemberben sem kell fáznod, és a fejed fölött tető áll. S hogyha jó idő van, át sem ázik, és a hírlapíró megtalál. Mi a győzelemről megtanultuk, hogy a részvétel a fontosabb, hogy a vereség is fizet szépen, és a győztes sokkal fáradtabb. Hát minek törjük össze kezünk, lábunk, ha már menet közben ülhetünk.
kár, hogy alig-alig vesszük észre, hogy már nem megyünk, csak érkezünk, de nekünk így is jó, így is jó, így is jó, döcög a gép, de nekünk így is jó, így is jó, így is jó, langyos a sör, de nekünk így is jó. Én még emlékszem az első dalra, amit olvasatlan dobtak el. Aztán kitanultuk, hogyan szóljon, így már egész más, de megfelel. Megy a bicikli, ha jó a lejtő, de csak kapaszkodj a nyeregbe. És ha ráz egy kicsit, ne szólj semmit, hiszen rosszabbul is mehetne. Hogyha találkozzunk el, ne fordulj, velem emelt fővel ráz kezet. Én majd megértem, ha nem is mondod, hogy a széllel szemben nem lehet. És nekünk így is jó, így is jó, így is jó, döcög a gép, de nekünk így is jó, így is jó, így is jó, langyos a sör, de nekünk így is jó. Ahol szikrázóan kék az ég volt, ahol szárnyalhat a szabad szél, ahol kéznyújtásra már a csillag, de csak annak, aki égig él. Oda nem viszel se hív, se metró, s lám a bérkocsi sem arra jár. És mert nem hiszem, csak azért mondom, kicsit hangosabban másoknál, hogy nekünk így is jó, így is jó, így is jó. Jobb nem is jár, ha nekünk így is jó, így is jó, így is jó. Langyos a sör, ha nekünk így is jó, így is jó, így is jó. Döcög a gép, ha nekünk így is jó, így is jó, így is jó. Hamis a harmonika, de így is jó, így is jó. Vizes a bor, ha nekünk így is jó, így is jó, így is jó, langyos a sör, ha nekünk így is jó, így is jó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszentmiklósról